Köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat. Most pedig először az evangéliumot hallgassuk meg. Abban az időben a szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt. Mester, Mózes megírta nekünk, hogyha valakinek a testvére meghal és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódott testvéreinek. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának, és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Épp úgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a 7, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége, hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus azt felelte nekik. Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten, én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a halottaké, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok. Nézzük meg először, kik voltak a szadduceusok, akik odajárulnak Jézushoz, hogy kérdezgessék őt. Gyakran halljuk a nevüket megemlíteni az evangéliumban. Gyakran együtt a farizeusokkal szerepelnek, bár egy teljesen eltérő szektáról van szó. Abban az időkben, a Jézus idejében, egy szekta nyilván nem azt jelentette, mint a mi környezetünkben és a mi kultúrkörünkben. Általában egy negatív előjele van ma a szektának. Valami olyan társaságot jelent, amely önmagába zárkozó és elkülönül a társadalomtól. Valamit nyilván hordoztak magukból a farizeusok és a szadduceusok szektája is, de abban a korban sokkal elfogadottabb és sokkal nagyobb befolyással bírtak a környezetre, mint ma. Akár a farizeusokra gondolunk, akik írástudó emberek voltak legtöbbször, és nagy tiszteletben álltak a nép előtt is. Ugyanígy a szadduceusok, akik viszont az elithez tartoztak, azok közé, akik Szádok papnak, innen a nevük, Szádok papnak a leszármazottai, legalábbis így tartották magukat, és nagyon fontos, meghatározó szerepük volt az országban, akár politikailag, akár gazdaságilag, ők befolyásoltak sokféle döntést, a római megszálló birodalommal való kapcsolatot is, gyakorlatilag ők szabályozták. Ott voltak a templomban, és mint papok legtöbben, felügyelték a az áldozat bemutatást a nagy ünnepeken, tudjuk, hogy három ilyen nagy ünnep volt a zsidóknak, amikor fel kellett menniük Jeruzsálembe, ők voltak, akik felügyelték az áldozat bemutatásokat. A szadduceusok közössége Krisztus előtt a második században jön létre, és meghatározó szerepe lesz neki. Látjuk tehát, hogy nem egy olyan szektáról van szó, amely csak szűk körben és valahogy rejtetten próbálja élni a maga életét, egész széles körben befolyásolták a társadalom életét. Amit róluk vallásilag tudnunk kell, és innen derül aztán fény arra, hogy miért jönnek Jézushoz ezzel a feltámadással kapcsolatos kérdéssel, amit róluk tehát tudnunk kell, hogy nem vallották a lélek halhatatlanságát. Nem vallották a feltámadást sem, hanem abban gondolkodtak, hogy az ember, amikor meghal, akkor teljesen meghal, úgy a teste is, mint a lelke is, nincs tovább. Ezért tesznek föl egy ilyen furcsa kérdés Jézusnak, mert az ő kiinduló alapelvük az, hogy egyáltalán nincs feltámadás, tehát számukra nincs értelme az ilyen kérdésnek sem. Nyilván ellentmondásos az a történet, amit felhoznak a hét testvérről és az asszonyról, akinek mind a hét testvér a férje volt. Ebből az is látszik, hogy ha egyáltalán van valami fogalmuk a halál utáni életről, akkor ez egyszerűen az, hogy a földi életnek a folytatása, így gondolkodtak róla. Viszont amikor Jézusnak fölteszik a kérdést, rá kell jönniük, hogy van egy egészen mély és más szempont is, amit ők mindeddig nem vettek figyelembe. Tehát, amit a szadduceusok nem vettek figyelembe, mi az, amivel a hiában voltak? Jézus azt mondja nekik, nyilván azért tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Ez a kettő tehát, aminek hiával voltak. Nem ismerték az írásokat. Ez így számunkra nagyon egyszerűnek, világosnak tűnhet, azonban tudnunk kell, hogy az írások nem egyszerűen az egész Szentírást jelenti, Jézus itt nem erre gondol, hanem az Ószövetségnek egy bizonyos részére. Tudnilik, az Ószövetség három nagy részre osztható, az egyik Mózes öt könyve, vagy másképpen héberül a Tóra, azután a próféták írásai, és a harmadik pedig a fennmaradó többi írás, ezeket nevezték írásoknak. A szadduceusok egyedül csak a Tórát, vagyis Mózes öt könyvét tartották hiteles kinyilatkoztatásnak. Ehhez hozzájárul az a történelmi körülmény is, hogy szadduceusok közösségének, szektájának megalakulásakor, vagyis Krisztus előtt, második században, akkor még nem végleges az ószövetségi könyveknek a kánonja, vagyis nincs véglegesítve, hogy mely könyvek tartoznak az ószövetségbe. Ez csak Krisztus után 90-ben a jamniai zsinaton történik meg, ami egy zsidó zsinat, tehát ez nem egy keresztény zsinat. A jamniai zsinaton gyűlnek össze az zsidó előjárok, és itt állapítják meg, hogy melyik könyvek tartoznak az ószövetségben. Itt már belekerülnek a proféták könyvei és az írások is, vagyis a számunkra most ismert szentírás. De addig, és főleg Krisztus előtt, második században ennek még nincs ilyen végleges formája, és vannak írások, amelyek egyiken elfogadottak, máshol nem. A szadduceusok szektának keletkezése idején pedig ők maguk döntik el, hogy mit fogadnak el, így tehát ők csak a Mózes 5 könyvét, a Tórát fogadják el. Ebből nem egészen lehet kiolvasni a feltámadás, a lélek halhatatlanságának a kérdését, hiszen egy ősi írásról van szó, ősi hagyományról. Viszont tudjuk, hogy az Ószövetség több évszázad alatt bontakozik ki, a kinyilatkoztatás egyre világosabbá lesz, a messiás várás is egyre határozottábbá válik Krisztus eljövetele előtti századokban. Éppen ezért talán nem is várható el, hogy a kezdetek kezdetén, vagyis Mózes által kapott kinyilatkoztatás már ilyen világossággal ott legyen a kinyilatkoztatás, vagyis a feltámadás, mint tény. De később, tehát a szószövetségi szentírásban is ez már egészen nyilvánvaló, és már sokan gondolkodnak így, például a farizeusok egészen világosan vallják a feltámadást és a lélek halhatatlanságát. Éppen ezért tudja őket később Pál apostol az egyik missziós útján szembeállítani, amikor kiállítják a bíróság elé, és akkor megvallja, hogy férfiak, testvérek, én a feltámadásba vetett hitem miatt állok bíróság előtt. Erre összeveszik a szadduceusok és a farizeusok szektája. Pál apostol így menekíti ki magát és menti a helyzetet. Pontosan ezért, mert az egyik vallotta, a másik nem vallotta a feltámadást. Szóval erre gondol Jézus, amikor azt mondja, hogy nem ismeritek az írásokat. Közben azt is mondja, hogy nem ismeritek Isten hatalmát. Nincsenek tisztában azzal, hogy Isten mire képes, hogy képes feltámasztani az embert halottaiból. És hivatkozik itt közben egy olyan eseményre, ami egyébként éppen Mózes első könyvében, ha jól emlékszem, a 17. fejezetben szerepel, amikor megjelenik Mózesnek Isten egy csipkebokorban, és megszólítja őt onnan. Itt nem akármilyen megszólítással, hanem azzal, ahogyan Istent nevezniük kell a népnek később, így mutatkozik be ő maga is. Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Si uno que tu seas la parte Visszatérve, Isten kijelentése ez, ahogy Mózesnek bemutatkozik. A csipkebokornál, én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Hogyan bizonyíték ez arra, hogy van feltámadás? Nagyon egyszerű. Isten nem az holtaké, hanem az élőké. Ezt maga Jézus mondja. Vagyis itt arra gondol, hogy amikor Isten Ábrahám istenének mondja magát, és az ősatyák istenének, akkor ezt jelen időben mondja. Tehát nem én voltam Ábrahám isten, hanem én vagyok. Egyébként maga az a héber ige, amit megjelenik, az én vagyok, az nem csak jelen időt jelent, hanem a múltat, jelent és jövőt. Vagyis így lehetne elmondani magyarul, hogy én vagyok, voltam és leszek Ábrahám istene. Nem lehetne az övé a jövőben, sem a jelenben, ha Ábrahám nem élne. Jézus tehát erre vezeti vissza a bizonyítását a feltámadás témájában. Ez elkerülte a szadduceusok figyelmét. Azután van itt még egy dolog, amit Jézus említ, ami talán érdekesség is, de egyébként éppen, hogy elveszi az élét annak a történetnek, amit a szadduceusok felhoznak, a hét testvér történetének. Jézus arra hivatkozik, hogy amikor az emberek feltámadnak, akkor hasonlók leszünk az angyalokhoz. Mind a mai napig a katolikusok között is sajnos vannak, akik azt gondolják, hogy illetve félreértik ezt, és azt gondolják, hogy az ember a feltámadás után angyallá válik. Ez egy fogalomzavar. Nem válhat angyallá az ember, sem emberré az angyal. Bizonyos filmekben ez meg is jelenik, hogy az angyalok szeretnék kipróbálni az ember létet, és akkor testet öltenek. Természetesen ez lehetetlen az angyal számára. De ugyanígy az ember se lehet angyali természetű, hiszen ez két olyan természet, ami nem keveredhet egymással. Mint ahogy a kőből soha nem lesz fa, vagy a növényből soha nem lesz állat, így az emberből sem lehet angyal. Jézus nem erre utal, hanem azt mondja, hogy olyanok lesznek, mint az angyalok, és az életmódjukra hivatkozik itt. Mit jelent ez? Miben leszünk olyanok, mint az angyalok? Az angyaloknak az élete létük első pillanatától kezdve tökéletes. Nincs bennük változás. Tanulnak ugyan, gondolkodnak ugyan, mérlegelnek, terveznek, dolgoznak és segítik az Isten országának a kibontakozását, azonban a létük beteljesedett. Ezt nagyon nehezen tudjuk elképzelni, mert mi időben vagyunk, és folyamatosan bontakozik életünknek az értelme, egyre tisztábban látjuk azt jó esetben, egyre haladunk, mi egy úton vagyunk. És a földi élet az angyali élethez képest egy folyamatos úton levés, még nem benemérkezés a beteljesedésbe. A házasságnak is az értelme az, hogy eljusson az ember egyfajta teljességre, a folyamatos, a szeretet kapcsolat által, hogy életet adjon, gyermekeknek adjon életet, és felnevelje őket. Ugyanakkor erről nem lehet szó, nem beszélhetünk erről az örökké valóságban, hiszen ott nincs sem idő, sem bontakozása az emberi természetnek, értelemnek úgy, mint itt. Tehát ott már, ha valaki oda elérkezik, akkor az élete beteljesedik. És természetesen az nem zárja ki, hogy az ember ismerje, és jó kapcsolatban legyen továbbra is a saját családtagjaival, de ez egy olyan szintre emelt kapcsolat lesz már, ahol nem azért vannak együtt a Földön még családtagok, hogy egymást segítsék valamerre, mert beteljesedett az életük mindenkinek egyénileg. Ott már minden Istenről szól, és ahogy Pál apostol írja, Isten lesz minden mindenben. Eltűnnek ott már azok a földi célok, amelyekért a Föld maga is teremtve lett. Jézus tehát így beszél az örökké valóságról, a feltámadásról, amitől a szadduceusoknak az álláspontja, látásmódja jó messze van. És még egyet hozzátennék, hogyha szeretnék még egy bizonyítékot arra, hogy van feltámadás. Jézus Krisztus éppen azért jött. Éppen azért lett az Isten fia emberré, hogy ezt az örök életet el ne veszítsük. Ha csak föld élet lenne, akkor nem lett volna értelme eljönnie az ember fiának, Jézus Krisztusnak. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket. Remélem, hogy ez az evangéliumi rész és magyarázata is elindította önöket. Talán növelheti a reményünket, a várakozásunkat, hogy reménnyel tekintsünk életünk beteljesedése felé. Maradjanak továbbra is velünk. Puskás Antalt hallották.